Ő felségem első fülig Jimmy naplója, 6. Kelt, mint ma, uralkodásom esztendejében, fent. Almira főváros saját kezünkileg idején, mi első Jimmy uralkodásakor. Ebbe is belejön az ember, majd idővel. Mindig oda kell írni, hogy kelt. Mert mostan már, megmagyarázta az Egmond, hogy fontos a kelet. Én, mint néhai tengerész, nem csak keletet, hanem a szélrózsa más irányait is fontosnak tartom, de itt nem más a szokás, amik vannak. Hát mindegy. Igaz. Még nem mondtam el, mitől írom a naplót. Az még a hajón történt ottan. A király izgatott volt a kiszállás miatt, és mondá, csak rendben menjen minden. Reméli, hogy itten őt senki sem ismeri majd. Ő nem tudhatta, hogy közben Varrin szökése miatt jön az Egmond, és érte, aki ismeri. Mert aztat már tudom, hogy senki sem nem tudja a valóságot, csak Egmond, akit régen ismerek, mert anyám bátyja. Ezek ketten, Egmond és Helena királynő tudják, hogy én nem vagyok én, hanem magam helyett engem kicserélt az igazi más valakivel. Ők kiskoromtól fogva ismernek, ezért hát tudják, hogy sose láttak. De minek ez? És a többiek, a tűzoltó, a hídlakó és az egész gyászoló rokonság miért nem tudja? Mert nem tudják. Azt láttam, amikor a trónusra ültem a marsal nevű uniformis ruhában. Mellemen baloldalt egy csésze alja zöld csillaggal, és sok hamis gyémántkő, meg arany, spárga, meg egész vastag aranykötél is, és válvirág arany. És én akkor pödörtem egy cigarettát. Erre úgy néztek rám, mint derült égből a lecsapó bomba. Csak a királyné és Egmond, akit régen ismerek, mosolyogtak. Azt mondta a felség, fordult a gyászoló rokonsághoz, hogy elől fog járulni a takarékossággal, ahogy az angol király tanácsolá, mert az fontos. És ezért királyunk ő maga a trónon sodor cigarettát, és ünnepélyesen elszívja. Úgy van, mondom én, és az öngyújtót is elővettem fennről, a csészája mögötti zsebből, de csak szikrázott, ahogy nyomogattam, és mondám, a fene ezt a tűzkövet. És a hídlakó erre úgy rángatta a vállát kétszer-háromszor, mintha vitustánca lenne. De szőr Egmond mégiscsak adott tüzet gyufából, és mondá. Most ünnepélyesen kivárjuk a takarékosság jelképére képező szivarkázást. És mind feszesen álltak. A fene tud így dohányozni, ha ennyi ember felemelt állal nézi. Úgyhogy néhány sluk után eldobtam a cigarettát, és ahogy jól nevelt helyen illik, rátapostam, mert a trónus szőnyege nem jól bírná a parást. Erre ketten csuklani kezdtek, és Egmond szóla. Ő felsége eltaposta e szertartással a pazarlást. A szerklinek vége. Ez ugyanis másnap volt, amikor a szerkli van. Mert másnap mindig szerkli van egy uralkodó házban. Először nem tudtam, hogy milyen hangszer a szerkli, de miszerint már belegyüttem. Szerkli az se nem evés, se nem ivás, hanem az uralkodó körül megy, és megkérdezi sorban mindenkitől, hogy hogy van és mi újság. De ez nem érdekli, és aztán trónjába ül, és sorban jelentenek. Ez szerklizés. Szép táz, de semmi értelme, és lehet, hogy el fogom törölni. Szerkli után szőr Egmond még maradt, és mondá, hogy nekem vigyázni kell uralkodói méltóságomra, és hogy trónon ne dohányzak. Mondtam, hogy ezt nem fogom tenni, és akkor magamra hagyott engemet ott. Már csak az özvegy királynő volt ott, és nézett rám a szemével. De olyan nagyon szomorúan. Én tudtam, hogy itt valamiért úgy kell tenni, hogy elhitesse, és vagyok fia, a király, és ő, mert anya mostan azért szeretné tőlem tudni, hogy mi van az igazi fiával neki. Mert anya az anya, akár királynő, akár népnő. Ez így igaz. Megéreztem, mondá. Nem találkozott ön egy itteni polgárral a hajón? Értettem, mert nem vagyok hülye. De! Együtt utaztunk azzal az illetővel, akire gondol. Vidám volt, egészséges, és szereti nagyon a mamáját, akinek bátyját régen ismeri. Látta partra szállni? Nem, mert akkor, mikor kikötés előtt voltunk, és a fenékbe mentem egy potyautast jól megmérgesíteni. Igazán? Igen, volt egy utas ládában, és én rátettem még sok ládát, hogy kikötéskor ideges legyen, mert másnap nem szabadulhat, amíg lerakodnak majd róla a munkások. Ez kellemetlen, mondja ő, de megérdemli az illető, mondom én, aki Piszok Alfred nevű kapitány. Ettől elájult. Folytatás következik. Fülig Jimmy naplója 7. Kelt fent, mint ma uralkodásom esztendejében, felségkezülek fővárosom által, Almirában. Még mindig nem mondtam el, hogy mitől harapózott el bennem a naplóírás által. Ezt az igazi San Antonio idézte okozatul, mert mondta, mielőtt én lett, és én neki helyettesítettem átváltozással, hogy nagyon jó dolgom lesz, csak vigyázni kell kicsit a házas államtartásra. De nem volt igaza. Nem szívesen uralkodok. Ez nem nehéz, de igen unalmas és egy hangú. Bár a sok szoba nagyon szép. Bejártam néhány országot, de ilyen jó lakásom még nem volt. Ma tartották az úgynevezett koronatanácst, amiben részt vettem. A kupola nevű terembe jöttek össze. A tűzoltó, Egmont, a gyászoló rokonság és Gomperec, a hídlakó, aki még kopaszabb lett, mert már a kezébe se volt kalap. Mondták, hogy én fogok elnök lenni. Ez rossz volt, mert kisebesedett a lábam, mert nem gondoltam arra, hogy az udvari cipész a meglevő cipőm után, tehát Mr. Guldéról csinál sámfát, majd új cipőt. Mert aki király, annak két pár cipője van. Nagyobb ország uralkodójának 3 is, mert fényűzés van az udvarnál. És ez a cipő szűk, és 2 nap alatt kisebesedett a lábam, és most már írtózatosan fájt, ott, ahol feltört és égette is, mert úgynevezett lakból volt a cipő, ahogy a csiszolt bőrt hívják. És akkor Egmont felállt és mondá, hogy a trón öröklési rend fennmaradásáról intézkedő törvénykezést akar beitatni, hogyha engem baj ér, akkor örökölhesse a koronát az anyai ág. Ezt a törvényt kell bepikkelyezni. Mondtam, hogy engem nem szokott baj érni, de ha mégis, feleli Egmont, a trónöröklés kérdése még sincs törvényesen beitatva. A lábam úgy fájt, hogy nem bírtam már. Különben se akartam én itt olyat tenni, amit nem értek. Ezt mondta a király. Azt mondtam, ez most aktuális, majd néhány nap múlva, addig én nem pikkelyezek. Ez fontos, mondja egy másik, mert éppen most forog a veszély az életemben. Ez hol forog fenn, kérdeztem. Varinz Bob nevű kalóz utód, kit a benszülöttek szeretnek, követeli a trónt. Mondtam, hogy azt jól fejbe ütöm és kész, azonban a cipő olyan fájást képezett, hogy káprázott a szemem. De Egmont igen mérgesen mondá, hogy ezt muszáj bepikkelyezni törvénynek, mert Varinz Bob már lehet, hogy a szigeten van. Milyen vendéglőben étkezik? Kérdeztem elszántan. Biztos a benszülöttek kunyhóiban rejtőz valamelyik környékező szigeten, és nagyon ügyes, meg kitűnő gonosztevő. Én sem vagyok kutya, felelém és kijavítám. Ha küzdeni kell, de már akkor csillagokat láttam a szememmel, és szinte ájultam a cipőnek, ne, a cipőből, cipőtől. Helyesbitek. Cipőtől. Felség, mondá ezen kívül Egmond. Ön a hagyományok értelmében, ami dönt trónjába ül, hogy helyet foglaljon az ősei koronáján, csak akkor uralkodó, ha hoz egy törvényt, melyet bepikkelyezünk. Addig nem is lehet a sziget valóságos belső uralkodója. Ellenben, mondám, hogy mégis király legyek, ám hozok törvényt az államtanácskozások új módiáról. Egmond úgy csodálkozott, hogy nagyon. A többi sem érté. Tudják, hogy nekem az angol király, mikor vendége voltam, sok tanácsot adott, mert az öreg igen jó kolléga. Akkor mondta nekem azt is, hogy ha elfoglalom a trónt, legyek takarékos a cigarettával. Gondoskodjak arról a két dologról, takarékosság a pödörésben és fesztelenség az államtanácsban. Egmond figyelt élesen, a többi nézett a szemeivel. Én meg folytattam a mondani valót. Az angol király azt mondta, folytattam én, nálunk szokás, hogy a polgármesteri Lord Major gyapjúzsákon ül, ha állásba beiktatják. Az olyasmi, mint a pikkelyezés. És ez közvetlen. Én is elhatároztam, hogy feszesség ne legyen itt, és az udvari tiket nélkül beszéljük meg az államügyeket, és ezt fejezzük ki avval, itt felálltam, hogy mától kezdve az államtanács tagjai cipő nélkül tanácskozzanak. Nagy szünet. Egmond felugrik, de én nem bírtam. Le a cipővel! Le a mindenségit! És én folytattam. A király, előjárkálok a példával a harisnyában. Levele! Le azzal a hóérral, mielőtt még szóhoz jutottak, a cipő lent volt a lábamról. Ezután következett uralkodásom legszebb időszaka, két teljes percig, amíg élvezett volt, hogy nem fáj a láb. Ezek nem idegeskedtek, ahogy hittem, sőt, a hídlakó felállt és szertartásosan fűzte a cipőit, azután szóla. Ez szép és tanulságos törvény lesz, fesztelenség jelképe az államtanácsban. És mindenki levette a cipőjét, még Egmond is, pedig rajta látszott, hogy írtó dühös. Azután elém tették az írást, én ráütöttem a pecsétet, és az államtanács bepikkelyezte, hogy cipő nélkül kell tartani ezeket a megbeszélés tanácskozásokat. Mától fogvást kezdődően, indítatva, helyesbitek, mától fogvást indítatva. Jó. Lehet, hogy hozok még egy törvényt, ami szerint pálinkát is kell inni közbe, de ezt még meghányom magammal, mert uralkodni bölcsen kell. Remélem, eddigi cselekedeteim a nép javát szolgázták. Ezután felálltam kezemben a cipővel, ők is így álltak meg, és én szólék. Az államtanács ezennel távozhat. Én elől távozom a jó példával. Legyen máskor is szerencsém, ajánlom magamat. És távozák. De suttyomba fülemet az ajtóra szorítám, és hallám, amint fecsegnek embereim, mert rém kíváncsi vagyok. Egyik mondta, szöreg mond, ő felsége különösen viselkedik magát. Én is úgy találom, mondta egy másik, mire Egmond. Ő felsége még gyerek, és sajna leesett lovaspóló közben Angliában. Most már közölhetem, hogy szomorú jelentéseket kaptam róla akkor. Fejsérülése kihat majd az uralkodására. Ezt mondták az orvosok, és úgy látom, helyes volt diagnózisus. Ez egy agybajt jelent külföldi nyelven, diagnózis. Hát ilyen ravasz ez az Egmond. Persze semmi sem igaz abból, hogy a király lezuhant a ló tetejéről és fejre esett, amitől agydiagnózist kapott. Ez azért mondja Egmond, mert éles megfigyelők valamiből arra következtettek, hogy nem vagyok született király. Csak tudnám, hogy miből vették észre. Még hallom, hogy Egmond azt mondja, ha rosszabbul a baj, akkor esetleg az államtanács az anyakirálynő felhatalmazásával ő felségének gyámol nevezhet egy régen herceget. De akkor elslisszoltam onnan kezemben a cipővel, és bementem a lakosztályomba. A lakály éppen tetvet, és mondom neki, hogy hányas lába van. Azt mondja, 45-ös. Szép szám, az enyémmel egyez, mondom. Nem látja, hogy kezemben a cipőm? Azonnal vegye le a cipőjét. Államtanácskor a cipőviselet szünetel. Erre rögtön leveti nagy hófehér cipőjét, és én mondom, tegye le és menjen el. És ahogy megfordult, felkapám cipőit, hófehér cipők jól illettek a megypiros, aranyjal díszített gyönyörű marsal nevű uniformisomhoz, és a mellék lépcsőn leslisszoltam a vár hátsó bejáratához, ahol egy őr járt fel és alá. Alá és fel. Szűnös szüntelen. Ez csak tisztelgett, és én lementem sétálni. Ez a gyönyörű uniformus úgy ér valamit, ha látják a népek. Lesétáltam a dombról, de útközben láttam a régi idők nyomát, mert valamikor idegen forgalomban járt a főfellegvárba. De akkor köz és részvénytársaság volt. Igen heves nap volt, és sok-sok moszkító, és a nedves idő itt nagyon rosszul árt az egészségnek. Sehol sem láttam embert, és mindenütt a nagyvárosi életnek az a nyoma, ami Alvarez köz- és részvénytársaság idejéből maradt, amikor óceános hajók kötődtek ki itt. Volt egy fülke, amin az állt vagonlites. Ezt pontosan lemásoltam. Vagonlites. Olyan volt ez, mint a mesebeli Csipte Rózsa kolléganőm, aki királyian aludt, és körülötte mindent besző hálóval az idő vasfoga. Aztán láttam egy bódét, amin ez állt. Gyors fényképész. De ez nem volt elátkozott. Nem érdekes? A kirakat ablakba képek, az ajtó nyitva, pedig a sín melletti kisvasút megálló beomla régen. A nyitott ajtóban egy szőke, kócos, vízszemű ember, lehet vagy 40 éves körüli, barna ruhában, fogát piszkálja, és teljesen szemüveges. Mikor engem meglát, futólag megemeli a kalapját, és azt mondja, jó napot, felség! És tovább piszkálja a fogát unott, síralmas arccal. Én oda megyek. Maga mit csinál itt? Sors kegyelméből alatt való. Én itten a fogamat piszkálom, felség. Ezt látom, de hogy megy a bótja? Néha jön valaki, felség. Kicsoda jön ide? Hát, tavaly volt egy halász, aki fogott egy nagy halat, és lefotografáltatta fényképnek. És 2 év előtt a részeges révkapitányt kimentettem a vízből, mert beleesik mindig. Hálából csinált egy családi képet, ami ő meg a kutyája. Hát akkor fényképezzel le engem is. Nagyon szívesen, akkor legalább kiírhatom, hogy udvari fényképező. Nem bánom, feleltem. De benn az üzletbe meglepett nagyon, hogy egy öreg hölgy ül, aki olyan, mint a halál. Ősz és fehér arc is, szürke szemű, és nem szól, csak néz. Ez segített, amíg a fényképész levett királyi pózba, revolverrel a kézbe, ahogy éppen ráfogom. Magát hogy hívják, kérdem? Firmin, ez a nevem, Henry Firmin, és a hölgy Madame Poncier. Maga itt mindig fényképész volt? Nem, vezérigazgató, hajózási és vasúti, de amikor Alvarez elment, az én részvényeim leestek, és én velük. Ezután siettem. Hadd lássa a ruhát a nép, mert boldoggá tett a jó bő cipő le a városba. De volt is látványosság, körülfogtak és éjjel mondtak. Olyan öröm volt, hogy csuda. A részeg révkapitányt kimentették, mert vízbe esett a csodálattól. Ez nem tud úszni. És a vendéglőkben, mert bementem egy rumra, így szólék uralkodóilag. Hely, kocsmáros! Az egész birodalom az én vendégem. A révkapitány térdre hulla. Éljen a király! És mindenkinek ez volt a véleménye. És akkor emelém poharamat. Mától kezdve Pertuban vagyunk a lakósággal. Szervusz nép! És ők üvölték, szervusz király! És ittunk, és összeölelkeztünk. Éljen a király! Vessen varris! Jegyezték meg állandóan, vagy 200-an. Erre ittunk, és én játszottam a citerán, és elénekeltem a Lulu, ha visszatérek a Fidzsiről című dalt, és mindenki megsimogatta a ruhámat, és sírtak, és nevettek, és mindig így szóltak, hogy éljen a király. És akkor jöve vágtatva katonákkal, sír Ekmond. Ő maga hintóba ült, lihegve és sápadtan ugrott le. No, erre vége volt a mulatságnak, és menék vissza. Nem is próbáltam ellenkezni. De micsoda rivalgás volt, amikor újra megismét így szólának, éljen a király. Felség, mondá Egmond, amikor ment a hintó, az hiba, amit ön teve. Az hiba, ha szeretik a királyt? Nézze hátra, anyám testvére, akit régen ismerek. És hátra mutattam. Az emberek integettek utánunk, és fáklyákat gyújtának, és énekelnek boldogan, mert Pertut ittak az uralkodóval. Ez errefelé nagy megtiszteltetés. Számba megy. Mi pedig már az elátkozott sinek mellett haladtunk messze, és ekkor eldörrent valahol egy lövés, ott fütyülve el a golyó köztem és Egmond között. Merény lövés. A katonák a bokrok közé nyargaltak, és én is üldözni akartam a gazt, de Egmond megfogott, és a kocsi sebesen gördül tovább. Ezért hiba felség, amit tett, mondta Egmond, és most az egyszer igaza volt. Folytatása következik.